a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása. Jöjjön a háromszor szent, egy örök igaz Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint Ézsaiás próféta könyve 36. és 37. fejezeteiből olvasom, válogatott versekből. Ezékiás király uralkodásának 14. évében felvonult Szanhérib, Asszíria királya, Júda összes erődített városa ellen, és bevette azokat. Azután az asszír király elküldte kincstárnokát Lákiszból Jeruzsálembe, Ezékiás király ellen erős hadsereggel. Az megállt a felső tó vízvezetékénél, amely a ruhafestők mezejének útjánál van. Kiment hozzá Eljákim, Hilkijáhu fia, a palota felügyelője, Sebna kancellár és Jóáh, Ászáf fia, a főtanácsadó. A kincstárnok ezt mondta nekik: mondjátok meg Ezékiásnak, hogy ezt üzeni a nagy király, Asszíria királya. Miféle elbizakodottság ez? Miben bízol? Üres beszéd az, amit gondolsz, hogy csak ész és erő kell a hadakozáshoz. Kiben bíztál, hogy fellázadtál ellenem? Talán Egyiptomnak, ennek a törött nátszának a támogatásában bíztál. Aki erre támaszkodik, annak belemegy a tenyerébe és átszúrja. Így járnak Egyiptom királyával, a fáraóval mindazok, akik benne bíznak. Vagy ezt mondjátok nekem: Istenünkben, az Úrban bízunk. De hiszen az ő áldozó halmait és oltárait szüntette meg Ezékiás, Júdának és Jeruzsálemnek pedig megparancsolta: csak ezelőtt, az oltár előtt borulhattok le. Fogadj hát az én urammal, Asszíria királyával, 2000 lovat adok neked, ha tudsz hozzájuk adni ugyanannyi lovast. Hogyan tudnál visszaverni egyetlen helytartót is az én uram legkisebb szolgái közül? Vagy Egyiptom harci kocsijaiban és lovasaiban bízol? Talán az Úr tudta nélkül vonultam föl ez ellen az ország ellen, hogy elpusztítsam. Az Úr parancsolta nekem, hogy vonuljak föl ez ellen az ország ellen, és pusztítsam el. Akkor Eljákim, Sebna és Jóáh ezt mondta a kincstárnoknak: beszélj szolgáiddal arámul, mert megértjük. Ne beszélj velünk júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára. De a kincstárnok így felelt neki: vajon uradhoz és te hozzád küldött engem az én uram, hogy ezeket elmondjam, sőt inkább a várfalon ülő emberekhez, akiknek majd veletek együtt kell megenniük saját ganéjukat, s meginniük saját vizeletüket. Azzal odaállt a kincstárnok, nagy hangosan kiáltva beszélni kezdett júdai nyelven, és ezt mondta: halljátok meg a nagy királynak, Asszíria királyának az üzenetét. Ezt üzeni a király: ne hagyjátok, hogy rászedjen benneteket Ezékiás, mert ő nem tud megmenteni benneteket. És ne hagyjátok, hogy Ezékiás így biztasson benneteket az Úrral: bizonyosan megment bennünket az Úr, és nem kerül ez a város Asszíria királyának kezébe. Ne hallgassatok Ezékiásra, mert ezt üzeni Asszíria királya: adjátok meg magatokat, és jöjjetek ki hozzám. Akkor mindenki a maga szőlőtőkéjéről és fügefájáról ehetik, és mindenki a maga kutyának a vizét ihatja, amíg el nem jövök, és el nem viszlek benneteket a ti földetekhez hasonló földre, gabonát és mustot adó földre, kenyeret és szőlőt adó földre. De azok némák maradtak, nem válaszoltak neki egy szót sem, mert a király parancsa az volt, hogy ne válaszoljanak neki. Amikor Ezékiás király meghallotta ezeket, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött, majd bement az úrházába. Azután elküldte Eljákimot, a paluta felügyelőjét, Sebna kancellárt és a papok véneit zsákruhába öltözve Ézsaiás prófétához, Ámosz fiához.
Azt mondták neki, ezt üzeni Ezékiás. Nyomorúságnak, büntetésnek és szégyennek a napja ez a nap, mint amikor a gyermek az anyamész szájáig jut, de nincs elő a szüléshez. Talán meghallja Istened az Úr a kincstárnok szavát, akit ide küldött Ura, az asszír király, hogy gyalázza az élő Istent, és talán megbünteti Istened az Úr azokért a szavakért, amelyeket meghallott. Imádkozza még meglevő maradékért. Amikor Ezékiás király szolgái megérkeztek Ézsaiáshoz, így szólt hozzájuk Ézsaiás. Mondjátok meg uratoknak, így szól az Úr, ne jegy meg azoktól a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel káromoltak engem az asszír király szolgái. Íme én olyan lelket adok bele, hogy hírt hallva visszatérjen országába, saját országában pedig kard által ejtem el. A kincstárnok visszatért, de az asszír királyt már Libna ellen harcolva találta, mert meghallotta, hogy elvonult Lákiszból. Az asszír király követeket küldött Ezékiáshoz ezzel az üzenettel. Mondjátok meg Ezékiásnak, Júda királyának, ne engedd, hogy rászedjen téged Istened, akiben bízol. Azt gondolva, hogy nem kerül Jeruzsálem az asszír király kezébe. Ezékiás átvette a levelet a követek kezéből, és elolvasta. Majd fölment az Úr házába, kiterítette azt Ezékiás az Úr előtt, és így imádkozott Ezékiás az Úrhoz. Seregek, Ura, Izrael Istene, aki a kerubokon ülsz, egyedül Te vagy a föld minden országának Istene. Te alkottad az eget és a földet. Uram, hajtsd hozzám füledet, és hallgass meg. Uram, nyisd meg szemedet, és láss, halld meg Szanhérib minden beszédét, aki azért küldte ide ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent. Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országaikat. Isteneiket tűzbe vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi alkotások. Fa és kő, ezért pusztíthatták el őket. De most Te, Urunk, Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből. Hadd tudja meg a föld minden országa, hogy Te vagy egyedül az Úr. Akkor Ézsaiás, Ámóc fia, ezt az üzenetet küldte Ezékiásnak. Így szól az Úr Izrael Istene. Mivel imádkoztál hozzám Szanhérib asszír király miatt, ezt az igét jelentem ki róla. Mivel tombolsz velem szemben, és elbizakodott beszédet fülembe jutott, horgomat orrodba vetem, zablámat a szádba, és visszaviszlek azon az úton, amelyen idejöttél. Neked pedig ezt a jelet adom, Ezékiás. Ebben az évben azt eszitek, ami a tarlón nő, a második évben azt, ami annak a magvaiból hajt. A harmadik évben azonban vessetek és arassatok, ültessetek szőlőt és egyétek a gyümölcsét. Akik megmenekülnek és megmaradnak Júda házából, azok újra gyökeret vernek len, és gyümölcsöt hoznak fenn. Mert Jeruzsálemből terjed szét a maradék, és a Sion hegyéről azok, akik megmenekülnek. A seregek urának féltő szeretete műveli ezt. Azért ezt mondta az Úr Asszíria királyáról, nem jut be ebbe a városba, és nyilat sem lő rá. Nem fordít feléje pajzsot, töltést sem emel ellene, azon az úton tér vissza, amelyen jött. De ebbe a városba nem jut be, így szól az Úr. Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért, meg szolgámért, Dávidért. Akkor eljött az Úr angyala, és levágott az asszír táborban 185 000 embert. Amikor reggelre fölkeltek, mindenfelé csupa holttest volt. Ekkor Szanhérib asszíria király fölkerekedett, visszavonult Ninivébe, és ott is maradt. Egyszer aztán, amikor imádkozott Istenének Niszrópnak a templomában, a fiai Adramelek és Szarécer levágták karddal. Maguk pedig elmenekültek Ararát földjére. Utána a fia Észárhaddon lett a király. Áldott legyen az Isten, aki hatalmasan cselekedett a régi időben is, és akinek a hatalma
egy jottányit sem csökkent. Mind a mai napig örökkévaló király és úr ő. Csendesedjünk el a helyünkön, és dicsőítsük őt. Hatalmasnál is hatalmasabb úr vagy, örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk. Milyen nagy kegyelem az, hogy porszem emberek, igédet olvashatjuk, hirdethetjük, szívünkbe fogadhatjuk, hitet nyerhetünk általa és életet, el nem múló örök életet, és olyan minden napokat, amelyekről nem is álmodhat a világ. Bocsáss meg nekünk, hogyha sokszor elfelejtjük ezeket az arányokat. És olyan jó, hogy itt a te házadban mindig emlékeztetsz, ébresztesz, helyre teszel, eligazítod az értelmünket, szívünket, lelkünket, magad elé vonsz, és igét adsz nekünk, mennyei táplálékul, üzemanyagul, hogy a következő szakaszra ott melegítsen, világítson, erősítsen, tisztítson bennünk. Így vagyunk előtted mi most, nyári sereged, gyülekezeted, így visszük te eléd a gyászoló családokat. Szinte minden vasárnap itt volt asszony testvérünk, közöttünk, és hallgat ezt a sorozatot is. Hiszen régen kezdtük már, Uram. Áldott légy, hogy a te igéd szól, és ha mi elmegyünk is a minden élők útján. De igaz, hogy aki hisz te benned, örök élete van. Köszönjük, hogy itt ennek az életnek a beszédét hirdetteted, és ezt az életet adod azoknak, akik hittel befogadják, hálával megköszönik. Áld meg most az Isten tiszteletünket. Vannak közöttünk a határon túli magyar testvérek közül is. Add nekik, hogy velünk együtt, és bárki, aki messziből érkezett is, föllélegezzen a te szeretetedben, és áld meg azokat, akik majd interneten hallgatják, vagy CD-n az ige hirdetést, hogy sok gyümölcsöt teremjen a te dicsőségedre és a mi javunkra. Amen. Isten igéjét olvasom, és szent lelke ereje által hirdetem, ugyamint a már felolvasott részben találjuk, kiemelten is hangzik, Ézsaiás próféta könyve 37. részének 15., 20., 36. és 37. verse. És így imádkozott Ezékiás az Úrhoz. De most te, Urunk, Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből. Hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr. Akkor eljött az Úr angyala, és levágott az asszír táborban 185 ezer embert. Amikor reggelre fölkeltek, mindenfelé csupa holttest volt. Ekkor Szanhérib asszíria királya fölkerekedett, visszavonult Ninivébe, és ott is maradt. Kedves testvéreim, az ókor hét csodája nevet viseli hét építmény, amelyek közül ma már csak a Cheops piramis maradt meg épségben. De a régészek ámulattal fedezik fel, és próbálják legalább leírni, ha nem is tudják rekonstruálni a többit, Szemiramisz függőkertjét, az alexandriai világító tornyot, az olimpiai Zeus szobrot, a rodoszi kolosszust, Artemis efézusi templomát és Mausolosz sír emlékét.
De mi ma egy olyan ókori csodát szemlélünk, amely felülmúlta az épületeket, és amely az egyik legnagyobb csoda ma is, ha valakinek az életében megjelenik. A felolvasott igénk adja elénk ezt a csodát. Azt mondanánk, hogy ez nem más, mint az a csodálatos megszabadulás, amelyet 2700 évvel ezelőtt átélt Ezékiás király vezetésével Júda népe, különösen is Jeruzsálem városa. Több százezres hadsereg halálos szorításából menekült meg a kicsiny, hozzájuk képest jelentéktelen haderőt képviselő nép. Az asszír király Krisztus előtt 700 évvel végig dulta Közel-Kelet népeit, köztük Izraelt, Júda városait, és megérkezett Jeruzsálem alá. Már csak egy roppantás, és elesik a város kőfalostól, királyostól, templomostól, mindenestől. Ekkor egyetlen éjszaka alatt, így olvassuk, az Úr angyala megölt 185 ezer embert az asszír táborban. És a király azt is meghallotta, hogy pucs készül ellene otthon, és sietve elvonult a város alól. Hogy járvány ütött ki, vagy mi más pusztítás ment végbe, mit jelent ez, hogy az Úr angyala megölt ennyi embert, azt pontosan nem tudjuk, de hogy megtörtént és csodálatosan megszabadult a város, az tény. Mégsem ez az a csoda, amelyre ma felhívom a figyelmeteket, hanem a király Ezékiás hite az a csoda, aki ezáltal nem adta fel a várost, hanem Isten ígéretére építve vállalta az élet veszélyes kockázatot, és így a rabság helyett megmenekült. Figyeljük az eseményeket, és figyeljük Ezékiás hitét, amely megtartotta őt a kilátástalan körülmények között is. Üdv történeti sorozatunk legutóbbi alkalmán, 2 héttel ezelőtt gyönyörűséggel figyeltük a fiatal Ezékiás királyt, aki uralkodásának első évében, az első hónap első napján kinyittatja a templomot, amelyet apja bedeszkáztatott, olyan szinten élték a hit életüket, és kitakarítat mindent, úgy tér vissza az Úrhoz, és téríti vissza a népet, hogy lerontják a bálványokat. Teljes szívvel visszatérnek az élő Isten imádásába, uralma alá. Hatalmas reformáció megy végbe ott az életükben, és a krónika író így foglalja össze ezt a korszakot egy mondatban: Ezékiás minden munkáját, amit az Isten háza szolgálatában a törvénynek és parancsolatnak megfelelően elkezdett, Istenét keresve, tiszta szívből végezte, ezért sikerült neki. Miután a lelki életük, az Istennel való kapcsolatuk, Isten tiszteleti rendjük alapjaiba rendeződött, már is rendkívüli politikai helyzetben találta magát a király. Azt is olvassuk, de minden részletet a hosszúsága miatt itt nem olvashattam fel, hogy elment és visszafoglalta a filiszteusok által elrabolt városokat, és utána talán elhamarkodottan arra gondolt, hogy mégsem fizeti ezt a mérhetetlen nagy hadisarcot. Arra gondolt, hogy az ő ura megvédi őt, és talán nem mérte föl kellő mélységben, hogy Isten ítéletet tartott a korábbi bűnök miatt a nép életén, és ez az ítélet még most is tart. Jól lehet, ők már rendezték a soraikat, de tetszett az Istennek, hogy még mindig az asszírok nyomása alatt hadisarccal tanulja meg a nép,
hogy nem annyi ez, csak zárójelben mondom, ahogy gyerekkoromban én is, meg a testvéreim is próbálgattuk, hogy mikor sarokba állítottak bennünket, megtanultuk, hogy csak annyit kell mondani, hogy bocsánatot kérek, és már szaladhatok is ki. És akkor meglepetésemre egyszer édesanyám azt mondta, hogy maradj csak. Fiam, ez nem megy így. Maradj csak még. Hát Isten is azt mondta, hogy jó, jó, maradjatok még, aztán eljön az idő, amikor leveszem rólatok ezt a büntetést. És hát hallottuk, hogy Ezékiás apja Akház is fizette a hadisarcot, sőt, túlment mindenen, ő még az asszírok oltárát is bevitette a jeruzsálemi templomba. Annyira lojális volt, hogy azon az oltáron áldozunk meg, ha az asszírok ennyire mennek előre, akkor biztos az ő istenük a nagyobb. Hát akkor már mi is kérjük annak az Istennek a segítségét. Idáig züllött lelkileg az apja, mintha azért, mert a világban valakinek fut a szekér. Azért azt az utat kellene követni, meg azokat a módszereket, meg mindent, pedig homokra épít, ha valaki nem az élő Úrnak a szeretet uralma alatt él. És így történt, hogy az asszír király fölháborodott, és jött megtorolni ezt a szemtelenséget, hogy nem érkezett meg időre az időarányos hadisarc. És akkor 42 várost letarolt Júdában, és megérkezik Jeruzsálemhez, és Ezékiás észbe kap, és azt mondja, hogy fizetek, hagyd a várost! És akkor kirólja rá, hogy hány ezer talentum, ezüst, arany, mi, hogy? Szegény Ezékiás, hát most szögeltek újra aranyborítást a templom kapura, meg edényeket szereztek be, hát mind oda kell adnia. Odaadta, de az orcátlan Szanhérib vagy keveselte a disarcot, nem kapott eleget, vagy úgy tette, hogy bezsebelte a hadisarcot, és utána azt mondta, ha már itt vagyok, akkor elrendezzük ezt a várost is. És mit számít a becsület, forgandó a hadimenet, most én vagyok erősebb. És elintézem a várost. Na ez a helyzet állt elő, amiről most olvastam ezekben a fejezetekben. Rendkívüli veszedelembe került Ezékiás és a nép. És az asszír király kincstárnoka megjelenik, ez is hadviselés része volt, hogy ne kelljen sok katonát beáldozni. Hát megjelenik a domboldalon, és a város falon lévő néphez beszédet intéz. Meghallja Ezékiás, hogy mi folyik, ott kiküldi a főembereit, és azok hallják, hogy gyalázza az élő Istent, becsmérli a népet, és szépen fölfesti az arányokat, és még azt is mondja, hogy hát ad nektek lovakat, még lovas se tudtok ráadni, az én uram. Így akartok ellenállni nekem? És akkor ezek a főemberek azt mondják, hogy te ne beszélj már júdai nyelven, zsidó. Beszélj már arámul, hát az a politika nyelve, értjük mi azt. És akkor hát a kancellár azt mondja, hát mit gondoltok, kikhez jöttem én hozzátok? Veletek nincs mit tárgyalnom, ehhez a néphez jöttem, akit ti pusztulásba visztek. Lázadjatok föl emberek, és mondja tele szája, ne higgyetek Ezékiásnak. Hát elkábít titeket, hogy így az Úr, úgy az Úr. Hát az Úr küldött engem. És az Úr nevében pusztítunk benneteket. Mit gondoltok, honnan van a mi hatalmunk és erőnk? Melyik népistene állt meg előttünk? És megy a nagy beszéd. Ez a három ember visszatér, a vezetők, és elmondják Ezékiás királynak. És itt látni meg, hogy Ezékiás ebben az életveszélyes helyzetben mit cselekszik? És mit olvastunk, akik figyelmesen hallgatták, azok talán még arra is emlékeznek, hogy megszaggatta királyi ruháját, és zsákot vett magára, ez a megalázkodásnak, az Isten előtti legmélyebbre menetelnek a kifejezése, bemegy a templomba, és elküldi az embereit Ézsaiás prófétához, az Isten emberéhez, hogy mondják meg neki, hogy milyen helyzetben vagyunk, mit beszél a kincstárnok, és mit akar az asszír király velük. Tudja, hogy kihez forduljon. Nem fűhöz, fához kapkod, hanem az élő Istenhez fordul. Ezért megy a templomba, ezért küldi a prófétához az embereket. Mert a döntő kérdés a számára most is, az életveszélyes helyzetben az, hogy mit mond az Úr. Nem akarom hosszan mondani az eseményeket, de utána még egyszer megismétli a király a kancelláron keresztül, hogy még levelet is küld, és megismétli az ultimátumot. Adjátok fel a várost, különben elpusztítom. Akkor ugyanazt teszi a király, mint első ízben, bemegy a templomba, olvastam az imádságát, és leteszi a levelet az oltárra, kiteríti az Úr elé. Kiönti a szívét az Úr előtt. És újra üzen Ézsaiásnak. És az imádsága ezzel végződik, de most te, Urunk Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből. Hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr. És megjön Ézsaiástól az ige. Jönnek az üzenettel, kétszer üzen, ugye első alkalommal olvasom az üzenetet. 37. fejezet, 5., 6. és 7. vers. Amikor Ezékiás király szolgái megérkeztek Ézsaiáshoz, így szólt hozzájuk Ézsaiás. Mondjátok meg uratoknak, így szól az Úr. Ne ijedj meg azoktól a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel káromoltak engem az asszír király szolgái. Imén olyan lelket adok bele, hogy hírt hallva visszatérjen országába. Saját országában pedig kard által ejtem el. Másodszorra megerősíti Ézsaiás próféta az előbbi üzenetet, akkor Ézsaiás Ámóc fia ezt az üzenetet küldte Ezékiásnak. Így szól az Úr Izrael Istene, mivel imádkoztál hozzám Szanhérib asszír király miatt, ezt az igét jelenti ki róla az Úr, akkor ott hosszan leírja, nem olvastuk, hogy zablát vetek a szájába, és horgot az orrába, és elviszem, és minden hősködésének véget vetek, neked pedig ezt a jelet adom, Ezékiás. Ebben az évben azt teszitek, ami a tarlónő, a második évben azt, ami annak magvaiból hajt, a harmadik évben azonban vessetek és arassatok, ültessetek szőlőt és egyétek gyümölcsét. Ezékiás ott van, a rettenetes fenyegetettségben, ott van abban a felelősségben, hogyha nem adják föl a várost, és betör az asszír sereg, a földdel teszik egyenlővé, gyilkolnak és viszik arabokat szerteszét. Ha föladják a várost, igaz, hogy rabszíjra fűzik a király, de életben hagyják, és megkímélik úgy, ahogy a várost. Jön a rabság, jön a hadisarc és a többi. De az Úr meg azt mondta, hogy ne adjátok föl a várost. Ő ott van ebben a feszített helyzetben. És Ezékiás forró drótot tart az Úrral. Csodálatos ez. Nem pap volt, ő király volt. De ennyire vérre menően komolyan veszi, hogy az a lényeg, hogy mit mond ebben a helyzetben is az Úr. Isten ígéretére épít. Mérhetetlen kockázatot vállal, de hisz az Úrnak.
Minden ellenkező látszat ellenére, mert ezt mondta az élő Úr, azt hiszem bele tudjuk képzelni magunkat a helyzetébe, nem átélni, de bele képzelni, hogy egyfelől beszél a nagyszájú, nagyseregű király, másfelől a láthatatlan élő Isten, de aki az ő számára nagyobb valóság, mint bárki ezen a földön. És ez az a csoda az ókorban, amely felette van a hét ókori csodának, és ez az a csoda azóta is. A 21. században is, amikor egy ember életveszélyesen hisz az Úrnak, nem hiszékeny és mindenfélét elhisz, hanem az Úr szavára építi föl a kis és nagy eseményeket, dolgokat, döntéseket az életében. Erre figyeljünk nagyon, mert ennél nagyobb ajándék nincs egy ember életében. És ebben nem az a legnagyobb ajándék, ami itt bekövetkezett, hogy megszabadult a város. Ha nem szabadulnak meg, akkor is az élő Úrral való kapcsolat, az ő szavára való építés a legnagyobb ajándék egy ember életében. És nem csak az, hogy jaj, ha én húzok az Úrhoz, akkor megoldódnak a problémák. Ha ő vele vagyok, megoldódom én. Akkor is, ha a problémák még nem oldódtak meg, vagy egészen másképp fordultak, mint ahogy én várnám. Az biztos, hogy nem úgy, nem annak ellenére, amit az Isten megmondott. Mert amit Isten megmond, az az utolsó szóig beteljesül. Ezt látjuk már a Biblia nagy részéből, és látni fogjuk az elkövetkezőkben is. Erre majdnem így mondom, hogy mérget vehetünk, hát ne vegyünk, de ennyire biztos. Mert majd halljuk, hogy később, mikor már a perzsák a világurai, Dániel és társai ott vannak a király udvarban. És amikor fölállítja a király a szobrot, és meg kellene hajolni, és nem hajolnak, és nem imádják, akkor a király égő tüzes kemencébe vetteti őket. Ő mentené, mert nagyon nagy segítségek ezek a vezető emberek neki, de a törvény már megszületett. A többi vezető ott lóhol liheg a király nyakán. És azt mondja akkor a király, a ti istenetek meg tud-e titeket menteni az égő tüzes kemencében is? Azt mondja a három fiatal. Tudd meg, ó király, hogy a mi Istenünk meg tud minket menteni az égő tüzes kemencében is, de ha nem tenné is, tudd meg, ó király, mi más nem imádunk, csak őt. Értjük, mennyivel nagyobb ez a vallomás? Mennyivel nagyobb, amikor Pál apostol arról beszél, hogy akár életem, akár halálom által Istent dicsőítem. Nem tudom, mi következik, írja a Filippi levélben. Sejtem, hogy még megmaradok, mert még szükségetek van rám, de ha elhív az Úr, akkor is a halálom is őt dicsőíti. Ha megtart, akkor pedig még hasznotokra leszek. Értjük ezt a szintet, hogy valaki így van az Úrral közösségben a hite. Egyszerűen mit lehet ezzel az emberrel kezdeni? Ez a győzelem. Nem a garancia arra, hogy ha én az Úr közelébe vagyok, vagy ennyi-annyi persejtpénzt elhelyeztem, akkor biztos, hogy átmegyek a vizsgán, vagy biztos, hogy majd megoldódik valahogy ez az ügy, vagy kimászok a csávából. Persze, hogy Isten nagy, szabadító Úr, és úgy vagyunk előtte, de értjük ennek a mérhetetlen ajándékát, hogy az események és a körülmények fölé emel valakit az Isten.
Persze ne gondoljuk, hogy Ezékiás könnyedén vette az eseményeket, mondtam is, hogy rettenetes szorításban van. El tudom képzelni, hogy elsáppad, se élő, se holt, amikor ezt a problémát meg kellene oldani, de megteszi a következő lépést. Meglépi, nem rohan Egyiptomba, nem rohan mindenfelé szövetségest keresni, nem tüzet old gyorsan, hanem fut az Úrhoz, hogy pontosan értse, hogy beállítsa a lelkét, az életét, hogy hogy is tovább. Ez a nagyobb csoda. És ne lepődjetek meg, testvéreim, ha a veretes régi történetből hirtelen a mába ugrom. Egy 30 felé közeledő fiatal asszonyt bátorítgat a lelkipásztor, meg a néhány évvel idősebb férjét, hogy hát azért olyan jó lenne, a gyermeket vállalnának. És akkor ők kedvesen elmagyarázzák, miközben a lelkipásztor mondja, hogy az évek telnek, és annak a gyermeknek testvér is, vagy testvérek is kellenének. Ők elmagyarázzák, hogy most véglegesítették az állásában a fiatalasszonyt, és azt is, hogy egyébként is a gyereknevelés olyan macerás dolog. A lelkipásztornak pedig eszébe jut, hogy néhány héttel ezelőtt az egyik panelház 10. emeletén egy 5 gyermekes gyülekezetünkben élő és szolgáló családot látogattak meg, és milyen légkör volt abban a családi otthonban. Mi a különbség? A hit csodája. Ugyanúgy gondolkodnának, beszélnének ezek a szülők is. És még meg is értjük emberileg. Hát tanulni kell, aztán kihúzódnak a tanulmányok, aztán munkát kell, aztán kevés a pénz is. Hát erre hogy lehet, mit lehet, és a végén szépen megöregszik két ember, és sóhajtozik azon, hogy egyedül vagyunk, és nincsenek gyermekek, nincsenek unokák, még az a jó, hanem az Istent kezdik vádolni. Értjük, egyetlen életszelet ez. Mondhatnám a többit is, hogy életveszélyesen rábízom-e magam az Úrra. Hát hogy neveltek föl a szüleink bennünket? Rákosi időben 5 gyereket, egyetlen kis fizetése. És megvagyunk mind az 5-en, Istennek hála, sőt, 12 unoka is azonnal vonalon, meg azoknak a gyermekei már lehagytak bennünket, nem csak bennünket, hanem a mi gyermekeinket is. Létszámban, hogy történt? A hit csodája által. Úgy történt, mindig csak egy lépés. Nem volt garancia, nem volt biztosítva, hogy ez hogy történik. De ha valaki az élő Istenben hisz, annak az életét úgy vezeti, hogy egy lépést ad. Talán csak annyit, hogy elmegy a templomig, mint ahogy Ezékiás. Ott hall egy igét, vagy ott kiönti a szívét, és megkönnyebbül, hogy az Úrnak letettem a problémát. Aztán jön az ige Ézsaiástól, hogy ezt hogy építi föl az Úr, azt ő tudja. Nekünk nem kell keresnünk a kockázatokat, hogy hadd mutassa meg az Úr a hatalmát, és minden veszedelembe menni. Szó sincs róla. Nem könnyedén minden harc nélkül megy a hívő élet. Valljuk meg őszintén, sokszor nagyon egyszerű, törékeny, kedvetlen, megfáradt, csüggedő, félelemben lévő gyermekei vagyunk az Úrnak. De ő bekalkulálja, és elhangzik az igéje, hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbálni, mint ahogy elszenvedhetitek, sőt a próbatétellel együtt a kimenekedést is megadja nektek, hogy elszenvedhessétek. 1 Korintus 10. Csodálatos. A gyermekeinek ezt mondja az Úr. Azt kérdezhetjük, honnan ez a hit? Hogy lehet erre szert tenni? Testvérem, nem ott kezdődött, amikor jött ez a borzasztó veszedelem. Ezékiás király életébe. Hol kezdődött? Az első év első hónapjának első napján. Az urat kereste, teljes szívéből, olyan szép az a mondat, azt olvastuk két hete alapigeként. És sikerült neki. A tanuló iskolába járt. Átadta az életét teljes szívvel az Úr uralma alá. Bálványokat vetették ki sorra, és ennek a következménye az lett, hogy az Úrral összeszövődött az élete. A napi részletekig megkapta, és engedelmesen cselekedte. Sokan ismerik a történetet, amikor a szolnoki repülőtiszti iskolán volt a tisztavatás, és ment egy falusi paraszt néni a fia tisztavatására nagy büszkén, és amikor ott álltak a tisztek együtt, meg a főtisztek, akkor oda közeledett, és a fiát meg a főparancsnokot összehozva, ott a többiek füle hallatára azt mondta, hogy fiam, itt a tábornok úr előtt ígérd meg nekem, hogy mindig csak alacsonyan és lassan repülsz. Hát kitört a nevetés ott is, ugye a szakemberek körébe, mert ha valami veszélyes, az az alacsony és lassú repülés. Olyan szomorú, amikor egy hívő ember ennek az édesanyjának a szavát fogadja meg, hogy mindig csak alacsonyan és lassan a lábujjamat, meg úgy szeretem, nem általános, ritka testvérei, amikor valaki megtér, és egyből nekiindul a szenvedélyből, a rendezetlen kapcsolatokból, az engedetlen életéből. Egyszerűen úgy, mint aki fölismerte egy csodálatos új lehetőséget. És nem azt mondja, hogy majd 3 év múlva elővesszük, hogy a mamával haragba vagyunk. Ja, meg hát csak úgy csöndesen haladjon az élet. Unalmas lesz a hívő élet. Arról van szó itt, a hit csodájáról, hogy ez az ember kicsiben, nagyban, életveszélyesen meglépi, mert azt az ajándékot kapta, hogy ez egy kiváltság, hogy ő hihet. Testvérem, tudod, hogy a numero egy ebben a világban? Az élő Istenbe vetett élő hit az Úr Jézus Krisztus által? Az. És amikor olvassuk a napi igét, most éppen Jézus kereszthalálánál tartunk, hamarosan, a következő napokban. Ott elhangzott egy kiáltás a Golgotán. Elvégeztetett. Azóta nincs olyan mélység, nincs olyan kilátástalanság, nincs olyan elrontott helyzet, amiből az Úr az ő gyermekeit nem tudja tovább vezetni, még a halálból is. Úgy megszerettem Ezékiást. Azt remélem, hogy rajtam kívül még mások is. Úgy megszerettem, hogy még jövő vasárnap is, ha Isten érted bennünket, kicsit Ezékiásnál maradunk. Még van, ami történt az ő életében, de addig is olyan jó lenne 2 éneket komolyan venni. Az egyik egy kis lelki ének, hogy lépésről lépésre, hadd követlek Jézus. Minden nap, minden úton, hadd szolgállak Jézus. A másik pedig, amelyet majd a végén éneklünk, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csudaképpen őrzi itt lent, ínség baj közt is élteti. Ki mindent szent kezébe tett, az nem fövényre épített. Merjük életveszélyesen rábízni magunkat minden helyzetben az Úrra.
úgy legyen. Amen.
A zsoltáros igéivel vegyétek az áldást. Isten előtt lakozzék örökké. Kegyelmedet és hűségedet rendelt ki, hogy megőrizzék őt.